Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Az Egyesült Államok és Oroszország megállapodott a biztonságos hajózás biztosításában, az erőszak alkalmazásának megszüntetésében és a kereskedelmi hajók katonai célú használatának megakadályozásában a Fekete-tengeren, közölte a Fehérház. Megállapodtak abban, hogy intézkedéseket dolgoznak ki Trump és Putyin azon megállapodásának végrehajtására, amely az orosz és ukrán energetikai létesítmények elleni csapások betiltásáról szól. Ukrajna is elfogadta a megállapodást. Volodymyr Zelenszky elmondta, tárgyal Donald Trumppal a zaporizsjai atomerőműről. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a létesítmény Ukrajna nélkül nem fog működni, a helyreállítása pedig jelentős erőforrásokat igényel, ami 2-2,5 évig is eltarthat. Az ország biztonságához elengedhetetlen a kelet-nyugati együttműködés, ennek pedig az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet adja a legjobb felületét, hazánk ezért támogatja annak működését, sőt megerősítését is, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az EBSZ főtitkárával, Feridun Sinirlioglu-val tárgyalt. Az Európai Uniónak ki kell törnie a nemzetközi elszigeteltségből, közölte Szijjártó Péter. A miniszter szerint ugyanis kizárólag így nyerheti vissza a nemzetközi versenyképességét, ezért fontos lenne a szorosabb kapcsolatok kiépítése a dél-kelet-ázsiai országokkal is. A tárcavezető brunei kollégájával tárgyalt, ami diplomácia történeti esemény, mivel még soha nem látogatott a dél-kelet-ázsiai állam külügyminisztere hazánkba. Magyarország ad otthont a Milex 2025 elnevezésű nemzetközi katonai gyakorlatnak ezekben a napokban. Ez az Európai Unió harccsoportjainak szárazföldi műveleti képességeit teszteli, közölte a Honvédelmi Minisztérium az MT-vel. A cél, hogy a résztvevő országok gyors reagálási és koordinációs képességeit valós körülmények között mérjék fel. Több mint 900 katona, köztük a magyar Gidrán lövész század végzi el a közös műveleteket. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta George Patakit, New York állam korábbi kormányzóját, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson egyeztettek a magyar-amerikai kapcsolatok új korszakáról és a két ország közötti együttműködés jövőbeli lehetőségeiről. Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő szervezésében tüntetők gyűltek össze a Ferenciek terén, a résztvevők a gyülekezési törvény módosítás ellen demonstráltak Budapesten. Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton, és a kamatfolyosó két szélét is változatlanul hagyta a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az új jegybankelnök szerint a magyar gazdaság kikerült a recesszióból, és az idei év elején folytatódott a növekedés, de Varga Mihály ismertetése szerint ennek üteme a korábban vártnál kedvezőtlenebb lesz, az infláció pedig magasabb. Április-májusban 0,8%-ponttal mérsékelheti a pénzromlás ütemét az árréstop, és lejjebb szorítja az élelmiszerek áremelkedésének ütemét, mondta el az Economics gazdasági portál kérdésére a jegybankelnök. Az árréstop egy hete lépett életbe, az érintett élelmiszereknek átlagosan 17,7%-kal csökkent az ára, ismertette Zsigó Róbert az M1 állami televízióban. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, 1000 termékből 874 olcsóbb lett. Húsétra 90 forint körül alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, derül ki az agroinform.hu elemzéséből. Hiányra nem számítanak a piac szereplői, de a bevásárlással nem érdemes az utolsó napokig várni. Az árréstopp a tojásbolti árában összességében egy számjegyű árcsökkenést okozott. A bankautomata hálózat országos kiépítéséről tárgyalt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a Magyar Bankszövetség elnöke, alelnöke és főtitkára. A szövetség megerősítette azon elköteleződését, hogy növelje az ATM-ek földrajzi lefedettségét. Első körben a 2000 lakosúnál nagyobb, automatával nem rendelkező települések kaphatnak bankjegykibocsátó készüléket, amennyiben annak fizikai elhelyezését a helyi önkormányzatok kérik, illetve a helyszíntehez biztosítani tudják. A településfásítási program legújabb ötödik ütemében 21.300 sorfát ültetnek el 1 milliárd 300 millió forintból 1700 településen, közölt az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Farkas Sándor azt mondta, a cél, hogy a települések 100 ezer sorfával gazdagodjanak 2026 végéig. A pozsonyi kormány országos szintű rendkívüli helyzet kihirdetéséről döntött a száj- és körönfájás betegség eseteinek szlovákiai előfordulásával összefüggésben. Az érintett régiókban meg is kezdték az állatállományok kényszervágását. Végül az időjárásról. A kötfoltok feloszlása után majd napközben újra sok lesz elettünk a felhő, elszórtan eső, zápor előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 23-ai száma. A tartalomból. Ima a válságban lévő családokért. A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül, a Szentatya egészségi állapotáról. Ugye jó gyermek leszel? A könnyező szűzanyához zarándokolt a papság Győrben. Ferenc pápát hallgatva jobb emberré váltam. Jean-Claude Hollerich jezsuita bíborossal beszélgettünk a keresztények küldetéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban két tanúságtételt hallgathatnak meg az oltári szentségben köztünk élő Jézus erejéről. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunk a 2024. december 31-i adásunk ismétlése. György Dominikát, három gyermekes édesanyát, a Kecskeméti Imádságháza teljes idejű szolgálóját hallják. A tanúságtétel a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójá hangzott el.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntelek titeket én is szeretettel! Hát nagyon nagy változás volt az életemben, amikor 3 éve Isten elhívott a Kecskeméti Imádságházába teljes idejű szolgálatra. És képzeljétek el, hogy ott naponta 4 órát imádkozunk, és ebből 1 óra ráadásul csendes szemlélődés. És hát ez nagyon nagy kihívás volt számomra, főleg az elején, sőt inkább kínszenvedés. Így mondanám, hogy kínszenvedés, mert 1 órát teljesen csendben lenni, hát ez nekem így alapból kihívás, ez nem az én stílusom, ez nem én vagyok. És így háborogtam, nem értettem, hogy most miért kell ezt, miért jó ez Istennek, hogy itt ülünk előtte, és nem csinálunk semmit, nem elmélkedünk azon, hogy ő mennyire csodálatos, nem imádkozunk valami fontos dologért, különben 1 óra a napból, 1 óra alatt mennyi mindent lehetne csinálni, mekkora pazarlás ez, mekkora időpocsékolás. És így, hát 1 évig így szenvedtem ezen, hogy most miért kell ezt csinálni, és amikor végre föladtam a háborgásomat, akkor Isten elkezdett megtanítani nagyon-nagyon sok dologra a szemlélődésen keresztül. Például először is arra, hogy mennyire nem vele foglalkozom valójában az imába, hogy mennyire csak a saját magam körül forgok, viszem a saját dolgaimat, kérem tőle, hogy ezt tegyem meg, azt tegyem meg, ezt tegyem velem, azt tegyem velem, vagy azon gondolkozok, hogy mi volt, vagy hogy mi lesz, de Isten a jelenben van, ő vele itt és most tudok találkozni. És elkezdte nekem megtanítani azt, hogy hogyan észleljem az ő jelenlétét, hogyan legyek teljesen üresen, minden mást félretéve, csak számára jelen. És elkezdtem megérteni, hogy ez mennyire mélyen kifejezi a szeretetünket. Ha félre tudok tenni minden mást, és azt mondom, hogy Jézus, csak neked van ez az idő. Csak érted van ez az idő. Én most a te kedvedért akarok itt lenni. És megtanította Jézus azt is, hogy neki ez elég. Hogy ő elégedett velem akkor is, hogyha nem csinálok neki semmi fontosat. Hogy az ő vágya az, hogy vele legyünk. Sokkal, sokkal inkább akar velünk lenni, mint hogy tegyünk meg neki nagy dolgokat. És ez az egy a szükséges, hogy ott legyünk vele, az ő lába előtt. Minden más csak ráadás. Sok mindenért aggódunk, de csak egy dolog a fontos. Ez a jobbik rész, és ez az, amit nem vehetnek el tőlünk soha. Minden más össze fog dőlni, minden mást elvehetnek, minden mást elveszíthetünk egy pillanat alatt. De az ő jelenlétét, azt, hogy ő ott van számunkra, és mi pedig ott vagyunk számára, ezt senki nem veheti el, ezt semmikor nem veszíthetjük el. És Jézusnak ez a fontos, nem az, hogy tegyünk neki nagy dolgokat. És ezt újra és újra így emlékeztet engem erre. Például ilyen egyszerű dolgokkal, hogy nyáron volt a kertünk elején egy nagy csomó, nagy rakás mulcs, amit hátra kellett hordani a kertünk végébe. És elkezdtem talicskázni, és mondom, akkor közben imádkozok a békéért Ukrajnába is. Nyomtam a rózsafűzért, daráltam az imád, hordtam a talicskát, darálom a rózsafűzért, és egyszer csak így a harmadik körnél így éreztem, hogy itt van Jézus. És így azt mondja, hogy Domi, mi lenne, ha csak tolnánk a talicskát együtt? Mi lenne, ha csak tolnánk a talicskát együtt? Értitek, hogy neki sokkal fontosabb az, hogy velünk legyen. Persze fontos dolog imádkozni a békéért, de hogy Jézus a mindenható Isten fia, akit az angyalok imádnak a mennyben, ő odajött Helvéciára, a falu szélére, és akarja velem együtt tolni a talicskát. És nem számít semmi más igazából, csak az, hogy vele legyünk. És ő ennyire alázatos, én pedig mindig nagy dolgokat akarok, jeleket és csodákat akarok. Akarom látni, megnyilvánulni az ő országát és az ő hatalmát, és tudom, hogy ezt ő is akarja. Úgyhogy ezért sokszor feljön bennem ez a frusztráció, hogy akkor mi a baj? Hogy nem látjuk nagyobb mértékben az ő országát? Hogy nem történik sokkal több csoda? Hogy ami le van írva a Bibliába, azt olyan kevéssé látjuk megnyilvánulni? Miért nincs még ébredés? Mi történik, Jézus? Miért nem csinálsz már valamit? És ahogy itt háborogtam, sokszor háborgok neki ezen, és egyszer az imaszobában, amikor így több napon keresztül ez a feszültség volt bennem, hogy most mi történik, akkor így éreztem, hogy így ott van Jézus, és nagyon intenzíven tapasztaltam az ő jelenlétét, és így hosszú ideig voltunk csak együtt, és aztán egyszer csak azt mondja, hogy Domi, elége neked, ha csak magamat adom. Nem baj, ha csak ennyi lesz, nem baj, ha csak magamat adom. Teljesen levett a lábamról, hogy Jézus azt mondja, hogy ő odaadja nekem önmagát teljesen, és ezt így mondja, ennyire kedvesen, ennyire alázatosan, hogy nem baj, figyelj, nem baj, ha csak neked adom a teljességet, a mindent. Nem baj, ha csak ennyi lesz. Ő sokkal inkább akar velünk lenni, mint azt, hogy nagy dolgokat tegyünk. És ha ezt megízleled, akkor egyre jobban fogsz vágyni rá. Jézus azt akarja, hogy ott legyünk vele, ott, ahol ő van. És tudjátok, a közbenjárás is erről szól. Az is csak erről szól, hogy ott legyünk vele, és lássuk az ő dicsőséget. És igen, nagyon vagány, amikor látjuk megnyilvánulni azt, hogy ő jeleket és csodákat tesz. És az imádsághelyzetben nagyon sokat imádkozunk konkrét témákért, például a prostitúció és az emberkereskedelem áldozataiért is. És nagyon vagány, amikor látjuk azt, hogy Isten cselekszik, és pénteken imádkozunk valamiért, és aztán hétfőn olvassuk az interneten a hírekbe, hogy megtörtént. Aztán halljuk a rádióban, hogy abban az órában történt szabadulás, amikor mi imádkoztunk ért. Ezek nagyon-nagyon vagány dolgok. Isten így szeret velünk partnerségben működni, hogy megmondja, hogy mit szeretne csinálni, megmutatja nekünk, kérjük tőle, és ő megteszi. De képzeljétek el, hogy sokkal többről szól az ima és a közbenjárás, mint hogy történjen meg valami. Az ima sokkal többről szól. Egyik alkalommal, amikor együtt imádkoztunk az imádsághez, akkor Isten mutatott nekünk egy ilyen nátfedeles kunyhót, és mellette egy a földön feküdt egy lány, így összegörnyedve látszott, hogy össze van szurkálva, sebei vannak és nagy fájdalmai, és azt éreztük, hogy imádkozunk az ő gyógyulásáért, de hogy a teljes gyógyulásáért, hogy valami sokkal többet, mint a fizikai gyógyulása. És nagyon szenvedélyesen imádkoztunk érte. Annyira, talán ennyire még sose adtuk bele magunkat az imába. És egyszer csak láttam, hogy megnyílik a menny a lány fölött, és az angyalok fölle járnak, mint Jákobnál. És azt gondoltuk, hogy igen, meggyógyult ez a lány. És aztán imádkoztunk még tovább, és egyszer csak, mint egy hideg zuhany, így belénk hasított, hogy ez a lány most meghalt. Ez a lány most meghalt. És így le voltunk teljesen döbbenve, és nem értettük, hogy akkor most mi történt, Istenünk. És kimentünk, és még hosszú percekig csak csendbe ott bámultunk magunk elé, hogy ez most hogy lehet? Hát nem arról volt szó, hát arra kérti, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért, és hogy történt mégis ez? És aztán Isten cseppenként kezdte összerakni bennünk, hogy mi is történt valójában. Hogy volt a világon Istennek egy gyermeke, aki számára nagyon fontos volt, akit ő nagyon-nagyon szeret. És tudod, amikor egy kedves szeretet haldoklik, akkor nem az utcáról hívsz be mellé bárkit is. És Isten körülnézett a világba, és minket hívott. Minket hívott egyszerűen azért, hogy ott legyünk vele, az ő szívének a fájdalmába. Mennyire fantasztikus a mi Istenünk, és tudjátok, ez a közbenjárásnak a jutalma. Ez a közbenjárásnak a jutalma, nem is a meghallgatott imák, hanem az, hogy Istennel ilyen közelségben lehetsz, ilyen intimitásban, ilyen bensőséges kapcsolatban, hogy a mindenható, lángoló Isten beenged az ő szívének a mélységeibe, megosztja veled az ő szívét. És akkor rádöbbentünk, hogy nem mi teszünk szívességet Istennek azzal, hogy jövünk és imádkozunk itt hetente, hanem mekkora megtiszteltetés, hogy imádkozhatunk. Mekkora megtiszteltetés csak lenni üresen előtte, igen, rá pazarolni az időt. Ez mennyire értékes Jézusnak. Az imában töltött idő mindig pazarlás, de ez hihetetlenül értékes Jézusnak. És nagyon-nagyon kifejezi a szeretetünket, ha tudunk csak lenni neki, minden elvárás nélkül. És ő jön és megmutatja magát, jön és megtanít ízlelni egyre jobban az ő édességét. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy töltsetek sok időt, hosszú időt egybe Istennel. Fantasztikus az ő közelsége. Amen.
Noé Benedek teljes időben szolgálja az urat. Jelenleg Csiszér László zenekarában szolgál. Most a Kövesd a felhőt címmel tanúságtétele hangzik el.
Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, és nagy öröm, hogy itt lehetek, és hogy beszélhetek nektek valamiről, ami remélem, hogy a kivetítő már szerepel. Ez egy olyan jelmondat, ami pár év óta úgy hiszem, hogy az egész életemet meghatározza. Ahogy Máték bemutattak, igen, érettség után másfél évet Angliában töltöttem, egy keresztény hotelban és missziós központban dolgoztam, és onnan éreztem a hívást, hogy repüljek ki a MÉR konferenciára Németországba. Ez 2020-ban volt. Ezen a konferencián nagyon sokáig nem értettem, hogy miért kellett ott legyek, de volt a konferenciának az utolsó napjaiban, és ami erről szólt. Johannes Hartl erről beszélt, hogy kövesd a felhőt. És arról szeretnék nektek most megosztani, és hiszem, hogy buzdítás lesz, hogy ez mit jelent az én életemben, és hogyan tudjuk követni a felhőt. Picit beszélek erről a felhőről. Az Ószövetségben olvassuk, hogy az izraeliták követték a felhőt, amikor menekültek az egyiptomiak elől. Amikor a felhő ment, akkor ők is mentek. Amikor a felhő megállt, akkor ők is megálltak. És nagyon-nagyon megérintő volt számomra ez a tanítás, hogy Isten jelenlétét, Isten vezetését én így követhetem az életemben. Folyamatosan szemlélem a felhőt, és amikor látom, hogy a felhő megy, akkor mozdulok. Hogyha látom, hogy a felhő ott marad egy helyen, akkor maradok. Angliában már körülbelül egy másfél évet voltam, amikor a szerződésem közeledett a végéhez, és azt éreztem, hogy szeretnék elvonulni Istennel, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy hogyan is legyen tovább. Ott kint erősödött meg bennem a missziós elhívás, és éreztem, hogy szeretnék a misszióról tanulni és képződni, de nem tudtam, hogy maradjak még Angliában ezen a helyen, ami egy nagyon-nagyon jó burok volt arra, hogy képződjek, vagy merre hív Isten. Hogyha őszinte vagyok, akkor abban sem voltam biztos, hogy Magyarországra vissza kell jöjjek. És volt lehetőségem elvonulni egy hétre egy lakókocsiba, és ott az egész hetet Istennel töltöttem. És tudjátok, ebben a lakókocsiban próbáltam mindent Istennel csinálni. Oda mentem, hogy Istenem, itt vagyok, ezt a hetet neked adom, de szükségem van arra a válaszra, hogy meghosszabbítom a szerződésemet, vagy maradok, vagy átmenjek egy másik országba, vagy merre menjek, Istenem. És azt éreztem magamon, hogy miközben csináltam a mindennapi dolgokat, nagyon sokat kirándultam, nagyon sokat főzőcskéztem magamra, kijártam egy közeli faluba szentmisére, azt éreztem, hogy egészen valahol a fókuszom az rossz. Körülbelül a második és harmadik napon láttam azt, hogy én Istent és a választ azt megcseréltem a szívemben. Azt, hogy mi legyen az a döntés, amit meghozok, az hirtelen fontosabbá vált annál, mint maga Isten. És ez a második vagy harmadik napon, amikor ez így leesett, akkor tettem egy nagyon radikális döntést, és bocsánatot kértem Istentől, hogy ez a fókusz ez elcsúszott a szívemben, és onnantól kezdve csak ezért imádkoztam, hogy Atyám, vonj közelebb magadhoz. Kimondtam Istennek, hogy nem érdekel ez a döntés, nem érdekel, hogy a szerződésemnek a végéhez közeledik, nem érdekel az, hogy rajtam van ennek a döntésnek a súlya, én nem vágyom másra, csak arra, hogy ő közelebb vonjon magához. És így teltek a napjaim, és persze jöttek kísértések, hogy hát azért ketyeg az a határidő, majd egyszer csak kell egy döntés, de nem. Visszatértem Istenhez, és mondtam, hogy nem vágyom másra, csak arra, hogy Atyám, vonj közelebb magadhoz. És körülbelül ugye a hétnek a vége felé pénteken olyan délután este fele lehetett, amikor dicsőítettem, vittem magammal a gitárt, és sokat énekeltem Istennek, és az egész héten semmi érzéki dolgot nem tapasztaltam így Istentől. Tehát, hogy semmilyen áttörést, semmilyen, hát ilyen kis langyos lábvíz volt az egész dicsőítés, én annak éltem meg legalábbis. És képzeljétek akkor pénteken úgy, hogy egész héten azért imádkoztam utána, hogy Atyám, vonj közelebb magadhoz, ezt a dalt énekeltem. Csak ez a szívem van, legyen hát tiéd. Azt éreztem, hogy kiénekeltem ezt a sort, és ez valóság. Azt éreztem, és azt éltem meg, hogy úgy tudom Istennek kimondani, kiénekelni ezt a sort, hogy ez az igazság. Megérkeztem az Atya szívéhez. Megérkeztem, de ehhez kellett az, hogy Istenre nézzek. Ez kellett az, hogy ne a döntésre nézzek, ne az opcióimra nézzek, hanem a felhőre nézzek, Istennek a jelenlétére. És képzeljétek, abban a helyzetben azt éreztem, hogy kimondhatom, hogy Atyám, mi van a te szíveden az életemmel kapcsolatban? Akkor már ez egy olyan biztos közeg volt, hogy Istent akartam, és nem a választ. És megszületett bennem az a szabadság, hogy bárhogyan is lesz, mindegy, mert én az Atyánál vagyok. És nagyon-nagyon csodálatos volt megtapasztalni, és a mai napig engem a hideg ráz, amikor visszagondolok arra, hogy Isten mennyire konkrétan és tisztán tud szólni egy adott helyzetben, hogyha szükség van rá. Ott akkor, amikor azt éreztem, hogy ott vagyok az Atya szívénél, akkor kinyitottam a Szentírást, és ez az ige volt ott. Irányítsd a szívedet a kiépített útra, az útra, amelyen jártál. Térj haza, Izrael. Ez volt az első ige. Nem akartam elhinni, dicsőség az Úrnak. Nem akartam elhinni, mondtam Istennek, hogy hát igen, azért megkülönböztetés, mi egymás. Még tudtam, hogy 24 órán van körülbelül, úgyhogy még vártam Istentől 2 megerősítést. Én szeretek Istennek ilyen konkrét dolgokat mutatni, konkrét dolgokat kérni tőle, hogy biztosan tudjam, hogy valami az ő szava-e. És tudtam, hogy másnap fogok menni szentmisére, úgyhogy megkértem Istent, hogy legyen az egyik jel, megerősítés arra, hogyha ő tényleg haza akar hívni Magyarországra, így a szerződésem végén, akkor az olvasmányba szóljon hozzám. És hát tudtam, hogy ezt már előre az egyházunk, a drága egyházunk ezt megírta, ezt már változtatni nem fogják. Így mindent föltettem így Istennek egy lapra. Pont akkor advent volt, és a közivel imádkoztunk egymásért. És minden nap húztunk egy nevet, és az illető kapott egy igeverset. És képzeljétek el, hogy az én igeversem, ami azon a héten volt, az ez volt, a kivonulás könyvéből már most jól kezdődik. Íme, elküldöm angyalomat, hogy előtted haladjon. Őrizzen téged az úton, és bevigyen arra a helyre, amit neked szántam. És azért volt ez elképesztő, mert ez az egész tanítás, hogy követni a felhőt, ez igazából arról szól, hogy a felhő az a nép előtt haladt. A felhő a nép előtt ment, és bevitte őket arra a helyre, amit az Atya nekik szánt. Egészen elképesztő, hogy azon a héten, és akkor néztem meg, tehát egészen addig a héten nem néztem meg, hogy így imádkoztak értem, mert nem használtam nagyon közösségi média felületeket, és abban a 24 órában rádöbbentem, hogy én azt az igét kaptam a hétre. Másnap tehát elmentem szentmisére, zúgott az eső, bőrig áztam, de elmentem, és képzeljétek, hogy az olvasmányban ez volt. Él az Úr, aki felhozta és elvezette Izrael házának ivadékait Észak földjéről, és minden országból, ahova szétszórta őket, és a saját földjükön fognak lakni. Még mindig nagyon megérint ez az egész, mert ez volt az a három ige, aminek a hatására én visszajöttem Magyarországra. Isten megmutatta, hogy igen, ő vissza akar hívni ide. Akkor is, hogyha még akkor nem tudtam, hogy mi az ő terv, akkor még nem tudtam, hogy lesz ez a teljes idejű szolgálat, nem tudtam, hogy leszek a missziós iskolába, csak megerősítette, hogy igen, ő ide szeretne visszahívni. És hát az egészet miért mondom el? Azért, mert ugyanez a mélység, és ugyanez a tisztaság, amit én Isten vezetésében megtapasztaltam, a számotokra is elérhető. Nem tudom, hogy elhiszitek-e, vagy akkor magamnak is fölteszem újra a kérdést, hogy elhiszem-e, hogy Isten ennyire tisztán vágyik velem együtt vezetni az életemet. Mert tudjátok, a válasz az igen. Isten vágyik, és hogyha engedjük, és hogyha időt szakítunk rá, és hogyha a felhőt nézzük, akkor ő meg fogja mutatni, hogy mi a következő lépés. És ezzel szeretnélek buzdítani benneteket, hogy a felhő az egy olyan dolog, amit nem látunk át. Hogyha Isten jelenléte után megyünk, akkor nem látjuk mindig a következő 10 lépést. Akkor mindig csak a következőt látjuk, azt, ami éppen kitisztul a felhő alól. De fontos, hogy szemléljük a felhőt, hogy szemléljük az Istennek a jelenlétét szüntelenül, különben elszalasztjuk a felhőnek a mozdulását. Ezzel szeretnélek bátorítani benneteket, hogy az életeteknek a minden egyes helyzetében merjétek követni a felhőt. Amen.
a magasból nyúlt le, hogy felvegyen. A nagy vizekből, hogy kimentsen. Tágas mezőkre vezetett engem. Megmentett, mert gyönyörködik bennem.
Kedves hallgatóink, műsorunkban két tanúságtételt hallottak az oltári szentségben köztünk élő Jézus erejéről. A tanúságtételek a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóján hangzottak el. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő, Sinkovics Andrea. Műsorunk a 2024. december 31-i adásunk ismétlése volt. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 20. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Magára maradt a vak Berzsián, meg három jó barátja. Igen, haragudtak a gonosz kutyára. Szitták, horták. Még ha nem is segítene áttentő redász Berzsiánon, akkor is el kellene pusztítani azt a gonosz kutyát. Egyedül Berzsián volt egy kicsit tétova, nem volt annyira lelkes, mint a többiek. Látok én valamit, mondta halkan. Hát, kiáltott örömmel Violin, de Berzsian erre csak rázta a fejét gondterhelten, és nem is beszélt róla többet, hogy mit lát a vak szemével. Összeszedelőzködtek, elindultak a város széle felé. Térdig gázoltak a hóban, az arcukat odatartották a hópihéknek. Még Berzsián is megvidámodott, pedig ő aztán semmit sem látott a hóesésből. Klopédia meg srófmester Berzsiánba karolt, úgy vezették, Violin meg hol előttük, hol mögöttük ugrált, mint egy boldog kisgyerek. De egyszer csak mozdulatlanná dermet valamennyi. Mi történt? Kérdezte Berzsián. Nem látod, hogy... Ja, persze, hogy nem látod. Berzsián, ebben a kis kertben nyár van. Nézd csak, a tél közepén. Megszólalt srófmester is, meg klopédia is. Mind a hárman egyszerre magyarázták Berzsiánnak, hogy mit látnak. Így aztán kicsit lassabban értette meg Berzsián, mit is látnak, de végül kihámozta a szóáradatból, hogy ott állnak egy kimustrált vasúti kocsi előtt. A kocsi ugyan kerekeken áll, a kerék meg síneken, de a sín éppen annyira hosszú csak, hogy egy vasúti kocsi ráfér. Különben nem vezet sehová. Kéménye is van a vasúti kocsinak, pöfögve jön belőle a füst, de ugye ebben nincsen semmi különös. Annál különösebb a tehervagonház kertje. Tenyérnyi kertje van, az igaz, s ahogy áttentő redász mondta, napra forgó szárral van körülkerítve. De ami a kertben van, az egyenesen bámulatra méltó. Tele van viruló, nyíló virággal. A hó nem esik rá, pedig nincs fölötte más, csak a nagy kerek ég. Tél ide, tél oda, Dideki virágos kertje mégis virul. Talán azért, mert boszorka, Talán azért tudja ezt a varázslatot, hogy télen is viruljanak a virágai. Nem szólt rá egyikük sem, de mind a háromnak ugyanaz forgott a fejében. Ha egyszer boszorkány, miért virágot varázsol? Miért nem szamárkórót, vagy szerbtövist, vagy királydinnyét?
Na, gyerünk csak beljebb,
mondta srófmester, és hahózni kezdett. Nem kellett sokat hahózni, mert a harmadikra már nyílt is az ajtó, s a virágok között megjelent egy lány. Icinke-picinke lány volt, még zsebenciklopédiánál is egy fejjel alacsonyabb, pedig klopédia sem volt éppen óriás. Vöröses haja volt a lánynak, és tejfehér arcbőrén gyönyörűséges szeplők virítottak.
Vörös ember, vörös ló, vörös kutya, egy se jó, sutyorogta klopédia.
Hallgass! Mordult rá Violin, és tátott szájjal bámulta a lányt, mert az az igazság, hogy nagyon, de nagyon megtetszett neki.
Isten hozott benneteket, mondta a lány. Dideki vagyok.
Én meg srófmester, motyogta srófmester.
Violin,
hajolt meg áhítattal Violin.
Zsebenciklopédia,
sziszegte a foga között zsebenciklopédia.
Ó, akkor te meg nyilván Berzsián vagy,
kiáltotta örömmel Dideki.
Gyertek be hozzám!
Kitárta a napraforgószár kerítés napraforgószár kapuját. Odabent tejjel, kaláccsal és hecsedli szörppel kínálta őket, látszott nagyon örül a vendégeknek. Elcsodálkozott, hogy Berzsián nem lát.
Mikor a jobbladáidat olvastam, eszembe sem jutott, hogy nem látsz. De hiszen a szívekbe látsz,
mondta Dideki,
az mindennél többet ér.
Berzsián fölmordult, mint akit nyakon vágtak. Nagyon szégyelte magát. Csak tömte magába a kalácsot, hogy meg ne kelljen szólalnia. Sunyított a másik három is, s lopva lesték a sarkokat, hol az a gyalázatos kutya, az a gonosz ribizli. De a kutya nem volt sehol. Aztán, hogy ne legyen olyan nagy a csend, megszólalt srófmester. Kezdte.
Nagyon megcsodáltuk a virágaidat. Hogyhogy neked télen is, hogyhogy nem fagynak meg?
Ó, hát a kutya miatt. A kutya miatt kell a virág,
mosolygott Dideki. A négy vendégnek fagyos lett az arca.
Van kutyád?
Persze, mondta Dideki. Nagyon kedves kutya. Az igaz, van egy pár rossz tulajdonsága, de azért nagyon kedves. Ribizlinek hívják.
Aha,
horkant fel Violin.
És most hol van?
Biztos talált egy magányos gyereket,
mondta Dideki, és közben nézze meg, az ember olyan ártatlan volt az arca, mint egy angyalé.
Magányos gyereket?
Sziszent fel srófmester.
Persze,
bólintott Dideki, és közben földerült az arca.
Nézzétek, már itt is van, gyere be, Ribizli!
És úgy az ajtón beosont egy fekete, loboncos kutya. Leheveredett, lihegett. Zsebenciklopédia rémülten bámulta.
Te nagy ég, mit csinálhatott ez azzal a szegény magányos gyerekkel?
És bizony rémülten nézett rá srófmester meg Violin is. Az ő fejükben se járhattak különb gondolatok, mint zsebenciklopédiájéban.
És miért kell ennek virág?
Kérdezte ellenségesen srófmester.
Mert különleges kutya,
mondta Dideki.
Tudjuk,
gondolta morcan a négy vendég. Dideki folytatta.
Virágillattal táplálkozik.
Na, bámultak egy nagyot.
Semmi más nem eszik?
Nem.
Kenyeret se,
gyanakodott Violin. Dideki rázta a fejét.
Tejet?
Rukkolt elő a kérdéssel srófmester. Dideki nevetett.
Csak virágillatot. De hiszen az a nagy bánata,
nézett szeretettel a kutyájára, hogy nem ehetik velős csontot, mint minden más rendes kutya.
Akkor már értem ezeket,
mondta srófmester, és a polcra mutatott. Egy nagy polc állt a hátsó falnál, rogyásig megrakva gondosan lecelofánozott befőttes üvegekkel. Csak hogy a befőttes üvegekben nem volt semmi.
Azt gondoltad, üresek?
Nevetett Dideki.
Virágillat van bennük, ínséges időkre. Ha ne talántán valami baj érné a kertet meg a virágokat.
Ribizli közben kisuttyant az ajtón.
Jaj, egy pillanat,
kiáltotta Dideki, és utána ment.
Lehet, hogy áttentő redász hazudott,
mondta gyorsan Violin.
És ez a kutya nem is gonosz.
Azt is mondta róla, hogy repülni tud,
toldotta meg zsebenciklopédia,
pedig nem is repül.
No,
mondta srófmester.
Nézzetek csak ki az ablakon! Egyszerre nagy csend lett.
Mi az? Kérdezte Perzsián. Miért hallgattatok el?
Repül,
suttogta Klopédia. Bizony, a kutya kiterjesztett szárnyakkal röpködött a virágok fölött. Szagolgatta őket. Úgy látszik, megéhezett.
Mégiscsak igaz, mondta gyászos hangon Violin. Áttentőre Dáz nem hazudott.
Mély csönd lett a kiszuperált teherkocsiban. Akkor is mély csönd volt, amikor Dideki visszajött.
Mindig csak Lilium meg Tea Rózsa, mondta. Aztán elrontja nekem a gyomrát. A diétásod bezzeg nem szereti. Se Dália, se Muskátli. Majd adok én neki.
Elhallgatott, ilyetten nézte a vendégeit.
Mi az? Megbántottalak benneteket valamivel?
Nem, mondta sietve Sróf mester. Csak túl sokáig maradtunk, indulunk is. Nem zavarunk tovább.
Egyáltalán nem zavartatok,
mondta szomorúan Dideki.
Nagyon örültem, hogy eljöttetek, és gyertek el máskor is.
Elbúcsúztak.
Ribizli majd elkísér benneteket a sarokig,
mondta Dideki.
Gyere, Ribizli, kísérd el a vendégeket!
A kutya odalebbent melléjük a virágok fölül, összecsukta szárnyát, és megindult velük a sarok felé.
Puff! A saroknál rávetették magukat. Meg se mukkant, meg se nyikkant Ribizli, már össze volt kötözve. Futottak vele hazafelé. Majd adunk mi neked gyerekeket ijesztgetni, mondta dühösen Sróf mester.
A kutya meg nyüszített, nyöszörgött, mintha mondani akarna valamit, de nem törődtek a nyöszörgésével. Bedobták a kamrába, rázárták az ajtót. Lehuppantak Berzsián szobájában, fújtattak. Várták, hogy jó kedvük lesz, de nem lett.
Kedves gyerekek, ma Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 20. részét hallottátok, melyet Csankó Zoltán mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. Az elmúlt alkalommal a Szent Mise magasztosságáról próbáltunk elmélkedni Dobszai László tanár úrnak, professzor úrnak a könyve alapján. Megérteni azt, hogy a Szent Mise az nem a mi kényünk kedvére alakított szertartás. Megérteni azt, hogy Isten micsoda nagy ajándékkal ajándékozott meg bennünket, amikor a Szent Misét nekünk ajándékozta. Most folytatjuk a gondolatsorunkat, ha ilyen fontos a Szent Mise, akkor érdemes elgondolkodni azon, a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciója alapján, hogy mennyire lényeges, hogy erre a leendő papnövendékeket, de a híveket is elvezessék. A zsinati dokumentum 15. pontjában a liturgia tanárairól beszél a szemináriumokban, a szerzetesek tanulmányai házaiban, a hittudományi karokon, a szent liturgia tanítására. Azt hangsúlyozza a zsinat, hogy kapják meg a hivatalukhoz megfelelő felkészültséget olyan intézményekben, amelyeket egyenesen erre a célra létesítettek. Rómában legjobb tudomásom szerint a Sant'Anselmo Egyetem, Bencés Egyetem a liturgia tanítására szakosodott, de természetesen a többi nagy egyetemben is van liturgikus tanszék, vagyis az egyház próbálta ezt a zsinati határozatot megvalósítani. Természetesen egy országnak nem lehet, mint Magyarországnak, olyan egyeteme, amely csak a liturgiával foglalkozna, de mindazok a papok, akiket főpásztoruk erre alkalmasnak talál, elküldi őket, és tanulhatnak Rómában a szakegyetemen, egyetemeken. Természetesen a tanároknak az a feladata, hogy tanítsák a liturgiát. Így ír erről a 16. pontban a zsinati dokumentum. A liturgiát a papnevelő intézetekben és a szerzetes rendek tanulmányi házaiban a szükséges és jelentősebb tárgyak közé kell sorolni, a hittudományi karokon pedig a legfőbb tárgyakkal egyenjogúnak kell tekinteni. A liturgiát tárgyalni kell, mint teológiai és történeti, mint pedig lelkiségi, pasztorális és jogi szempontból. Nem tisztem kiegészíteni a zsinati dokumentumot, de én hozzáfűzném, hogy a liturgia tanítása még az erkölcstan, a morális tanításában is kell, hogy szerepet kapjon. A többi tárgyakat is persze említi a zsinat, például a dogmatikát, szentírástudományt, lelki élet, lelki pásztorkodást, és azt mondja, hogy a tanárok törekedjenek arra, hogy tárgyuk sajátos szemszögéből úgy fejtsék ki Krisztus misztériumát és az üdvösség történetét, hogy ezek összefüggése a liturgiával, illetve a papi képzés egysége így nyilvánvaló legyen. Aztán a liturgikus nevelésről próbál a zsinat beszélni, és arra indítja a leendő papságra, szerzetességre készülőket, illetve az őket nevelőkre, hogy megfelelő módon vezessék rá őket a szent rítusok megértésére, és arra, hogy hogyan lehet azokba egész lélekkel belekapcsolódni. Vegyenek részt a szent misztériumok ünneplésében, valamint a liturgia szellemétől áthatott áhítat gyakorlatokban, sajátítsák el a liturgikus előírásokat a gyakorlatban is. Így hassa át teljesen a liturgia szelleme az életet a papnevelő intézetekben és a szerzetesi tanulmányi házakban. Visszaemlékszem arra, hogy kispapkorunkban a liturgiának a megismerése, az azon való részvétel, az asszisztálás milyen fontos volt. Az első vizsga is egyfajta liturgikus vizsga, asszisztencia vizsga volt a szemináriumban, hogy egyre szebben, méltóság teljesebben tudjon a kispap részt venni a liturgián. A zsinat a 18. pontban a továbbképzésről beszél. Arról, hogy az Úr szőlőjében dolgozó egyházmegyés és szerzetes papok kapjanak meg minden szükséges segítséget ahhoz, hogy mélyebben megértsék, amit a szent szertartásokban tesznek, maguk is liturgikus életet éljenek, és azt a rájuk bízott híveknek is adják át. Milyen döbbenetes ez a megfogalmazás, maguk is liturgikus életet éljenek, vagyis nem egy kívülálló, egy kívülről jött dolog a liturgia, hanem élet, életforma. És természetesen, ha ilyen fontos, szükséges, hogy a híveket tanítsák. talán néha a kedves rádió hallgatók is, amikor részt vesznek szentmisén, és a pap a liturgián való részvételről, viselkedésmódról beszél, fölöslegesnek tartják. Úgy gondolom, hogy ez nem így van. Úgy gondolom, hogy a papnak kötelessége a liturgián való élet megismertetése és abba való teljes belekapcsolódást. A következő pontban éppen ezért a 19-es pontban a zsinat arról beszél, hogy a lelkipásztorok buzgón és türelmesen szorgalmazzák a liturgikus nevelést, valamint a híveknek belső és külső tevékeny részvételét, kinek-kinek a maga kora, adottsága, életformája és vallási műveltsége szerint. Így egyik legfőbb feladatukat teljesítik. Isten misztériumainak hűséges szolgáiként. A liturgia dolgában nem csak szóval, de példájukkal is vezessék népüket, vagyis látszódjon meg a szentmisén, a szentmisét bemutató lelkipásztoron, hogy ott van, hogy áthatja a liturgia szelleme. Megjegyzem, és ne vegyék dicsekvésnek a kedves rádióhallgatók, de évek óta, amikor elkezdődik a közvetlen fölkészítés az első áldozásra és a bérmálkozásra, jó magam fontosnak tartom, hogy végig vegyük a szentmisét, magyarázva, mi miért történik, hogyan kell viselkedni a szentmisén, milyen módon tudjuk egyre jobban megérteni azt. Hiszen ha csak ott vagyunk a szentmisén, akkor színházi nézők vagyunk. Ennél több a szentmise, a mi részvétünket, részvételünket akarja. Talán erre majd még visszatérünk az következőek során. A következő pontban a zsinat arról beszél, hogy milyen legyen a rádiós és televíziós közvetítés. Azt mondja, hogy a szent cselekményekről, főleg a szentmiséről a rádiós vagy televíziós közvetítések legyenek mértéktartóak és méltók, felelős vezetőjük erre a tisztségre a püspöktől megbízott alkalmas személy legyen. Talán, mintha ezt egy kicsit túlhaladta volna a kor, hiszen ma már annyi szentmise közvetítést látunk mindenféle megbízott vezető nélkül. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk az elkövetkezendő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!